22. fejezet. Hogyan adta vissza Don Quixote számos szerencsétlen szabadságát, akiket erőnek erejével odavittek, ahová nem akartak menni. Cid Hamed Benengeli, mancsai arab író úgy folytatja fontos fenkölt, körülményes, kedves és kitalált történetét, hogy amidőn a hírneves Don Quixote de la Mancha és fegyverhordozója Sancho Panza a 21. fejezet végén említett szavakat váltották egymással, Don Quixote felvetette a szemét, azt látta, hogy azon az úton, amerre mentek, mintegy 12 ember jön gyalog, nyakukon egy hosszú lánc, oly szorosan egymáshoz fűzve, mint valami olvasó szemei, s valamennyiük kezén bilincs van. Két férfiú kísérte őket lóháton. Kettő pedig gyalog. A lovasok fegyvere puska volt, a gyalogosoké pedig dárda és kard. Amikor Sancho Panza megpillantotta a csapatot, így szólt. Ezek gályarabok. A király kényszer munkára ítélte őket. Most mennek a gályákra. Kényszer munkára? Kérdezte Don Quixote. S vajon lehetséges, hogy a király kényszerítsen valakit? Azt nem állítom, válaszolta Sancho, hanem ezeket az embereket gonosz tetteikért arra ítérték, hogy akarva, nem akarva, a gályákon szolgálják a királyt. Már bárhogy is legyen, mondta Don Quixote, ezeket az embereket erőszakkal viszik, nem pedig szabad akaratukból. Természetesen, felelte Sancho. Így hát, folytatta a gazdája, a legkínálkozóbb alkalom tárul fel előttem, hogy hivatásomat gyakoroljam, a kényszert megtörjem, s a nyomorultakon segítsem. De gondolja meg, kegyelmed, a király, aki maga az igazság, az ilyen népség ellen sem erőszakot, sem bántalmazást nem követel, hanem gonosz tetteikért méltóképpen bünteti őket. Eközben a gályarabok csoportja odaérkezett, s Don Quixote udvarias szavakkal kérte fel a kísérőket, mondják meg és világosítsák fel, milyen okból vagy okokból viszik ezeket az embereket magukkal, s miért így módon. Az egyik lovas őr ezt felelte. Ezek gályarabok, a király hatalmába jutottak. A gályákra viszik őket. Egyebet mondani felőlük se nem akar, se nem tud. Én azonban, válaszolta Don Quixote, mindegyiktől magától szeretném hallani részletesen, mi okozta szerencsétlenségüket. Hogy kívánsága teljesítésére indítsa a kísérőket, a mondottakhoz még több s olyan illedelmes szavakat fűzött, hogy a másik lovas őr így válaszolt. Nálunk van ugyan minden gazember bűnlajstroma és ítélete, de nincs időnk, hogy előkeressük és elolvassuk, hanem lépjen közelebb, kegyelmed, és kérdezze meg őket magukat, majd elmondják, ahogy akarják. Egyéb iránt azt hiszem, megteszik, mert az ilyen csőcselék épp oly szívesen beszél gaztetteiről, mint ahogy elkövette. Don Quixote élt az engedéllyel, bár azt sem tartotta volna vissza, hanem adják meg, és közelebb léptetett a csoporthoz, megkérdezte az első rabot, mit követett el, hogy ilyen szomorú sorsra jutott. Ez azt felelte, szerelmes volt. Csupán ezért? Kérdezte Don Quixote. Hiszen ha a szerelmeseket gályára viszik, már én is régen ott emlegetném az evezőlapátot. Nem olyan szerelem ez, mint kegyelmet gondolja, felelte a gályarab, mert én egy fehér neműs kosár iránt gerjedtem szerelemre, s oly hevesen szorítottam magamhoz, hogy sose bocsátottam volna el, ha az igazságszolgáltatás erővel el nem veszi tőlem. Tetten értek, kínpadra se volt szükség, kimondták az ítéletet, százat kaptam a hátamra, s hozzá még 3 esztendőt a galérián. Ennyi az egész. Mi az a galéria? Kérdezte Don Quixote. A galéria? Gája! Válaszolt a fegyenc, s mintegy 24 éves siheder lehetett, a Piedra hitai születésűnek vallotta magát. Hasonló kérdést intézett Don Quixote a másodikhoz is, aki azonban egy hangot se felelt, hanem szomorú és búskomor maradt, az első azonban így szólott helyette. Ez, uram, kanári madár, más szóval énekművész. Hogyan? Hát az énekművészeket is gályára szokás vinni. Igen, igen, válaszolta gályarab, mert nincs gonoszabb, mintha az ember kínjában énekel. Sőt, ellenkezőleg, mondta Don Quixote, én azt hallottam, darra kelni annyi, mint a kint leverni. Itt fordítva áll a dolog, folytatta a fegyenc, mert aki egyszer énekel, sírhat egész életében.
Ezt nem értem,
mondta Don Quixote. Az egyik őr azonban ekképp világosította fel. Kényában énekelni ennél az istentelen népségnél annyit jelent lovagúr, mint a kínpadon vallani. Ezt a bűnöst is kínpadra vonták, s ott bevallotta gaztettét, hogy lókötő volt, vagyis más szavakkal barmokat lopott. S mint hogy maga is bevallotta, 6 esztendei gályarabságra ítélték. Ráadásul pedig 200 botütésre, amit már a hátán is hord. Egyéb iránt azért olyan hallgatag és szomorú, mert a többi zsivány, aki itt vele megy, és ott is vele marad, nem hagy békét neki, hanem folytonosan csúfolja és gyalázza, hogy vallott, és nem volt elég szilárd nemet mondani, mert ezek azt tartják, hogy az úgyban éppen annyi betű van, mint a nemben, s hogy igen szerencsés az olyan gonosztevő, akinek élete vagy halála saját nyelvétől függ, nem pedig a tanúktól és bizonyítékoktól. S ami engem illet, én azt hiszem, ebben nem is tévednek nagyon. Magam is így gondolom, válaszol Don Quixote. Aztán odament a harmadikhoz, s attól is ugyanazt kérdezte, mint az előbbiektől. Készségesen, s nagy hegykén így válaszolt. Én 5 esztendei látogatásra megyek a galériára, mert 10 aranyam hiányzott. Szíves örömest adnék akár 20-at is, mondta Don Quixote, hogy megszabadítsalak ebből a nyomorúságból. Ez éppen olyan lenne, válaszolta a gályarab, mintha valakinek a sík tengeren pénze volna, de azért éhen halna, mert sehol semmi ennivalót nem vehet. Úgy értem, hogyha az a 20 arany, melyet kegyelmed ajánl, annak idején kezemnél lett volna, megkentem volna az írnok tollát, s a prókátorok elméjét, úgy megélesítettem volna, hogy ma ott lennék Toledóban. Az Odorvert tér közepén. Nem itt ezen az úton, pórázra kötve, mint valami kópé. Egyéb iránt, jó az Isten, tűrjünk, szót se róla. Don Quixote aztán odament a negyedikhez, egy igen tisztes arcú férfiúhoz, akinek fehér szakálla egészen a mellére folyt alá. Midőn a kérdést meghallotta, mi hozta ide, sírva fakadt, és egyetlen hanggal se válaszolt. Az 5. elítélt azonban így szólt helyette. Ez a tisztes férfiú 4 esztendőre megy a gályára, miután megtette a szokott lovaglást a díszruhában. Ez, ha jól tudom, annyit jelent, jegyezte meg Sancho Panza, hogy szégyenbitóhoz kötötték. Úgy van, felelte a gályarab. Azért ítélték el, mert alkusz volt, s mellesleg eleven húsra is alkudott. Más szavakkal azt akarom mondani, hogy ez a lova kerítő volt, azon kívül még boszorkánysággal is foglalkozott. Kár volt boszorkánykodni, mondta Don Quixote, mert ami a kerítőséget illeti, ezért nem érdemelte meg a gályarabságot. Inkább a gályarabok fejévé és parancsnokává kellett volna tenni, mert a kerítőség nem csekélység. Okos emberekre kellene bízni, s igen szükséges minden jól rendezett társadalomban. Ez csak jó családból származott emberek gyakorolhatnák, s még fölöttünk is felvigyázókat, ellenőröket kellene tartani. S mint más hivatalnok fölött, számukat is úgy kellene megszabni és nyilvántartani, mint az alkuszokét a piacon. Így aztán sok bajt el lehetne hárítani, éppen az abból származó bajokat, hogy ezt a hivatalt és foglalkozást balgatag, értelmetlen népség űzi, többé-kevésbé silány asszonyok, éretlen, tapasztalatlan fickók, sihederek, és a legszükségesebb esetben valahányszor valami ügyesség kívántaték, csak a szájokat tátják, azt se tudják, melyik a jobb kezük. Bővebben is kifejthetném, és okát adhatnám. Miért kellene a jó rendezett társadalomban erre az oly nagy szükséges hivatalra az embereket jobban megválasztani? De a hely nem alkalmas. Majd elmondom egyszer olyanoknak, akik segíthetnek a bajon. Most csak megjegyzem, hogy a fehér haj és tisztes arc láttára, s mert a kerítőség miatt jutott így kínos sorsra, oly szánakozás fogott el, hogy a boszorkányosságról egészen megfeledkeztem. Habár azt is tudom, hogy a világon a boszorkányosság nem létezik, mely, mint némely tudatlan ember gondolja, képes volna kényszeríteni az akaratot. Mert a mi akaratunk szabad, és sem fű, sem varázslat erőt nem vehet rajta. Az, amit egyik másik esztelen banya, svakmerő csaló megtehet, mindössze abból áll, hogy kutyfalékokat, mérgeket kevernek, így bolondítják az embereket. Elhitetik másokkal, hatalmuk van, s hogy ezt vagy amaz szerelemre robbantsák, holott, amint már említettem, az akaratot nem lehet kényszeríteni. Valóban úgy van, mondta a jóképű öreg. S a boszorkányosságban én csak ugyan nem is vagyok ludas, hanem ami a kerítőséget illeti, azt nem tagadhatom. Én azonban azt gondoltam, senkinek sem teszek azzal rosszat. Csak az volt a szándékom, hogy a világ örvendezzék, s békében és nyugalomban éljen, minden cívódás és gyötrődés nélkül. De ez a jó szándék mit se használt, s most már mennem kell oda, ahonnan többé sohasem fogok visszatérni. Mert nagyon rám súlyosodtak az évek, és a hólyagbaj egy percig sem hágy nyugton. Ezzel aztán sírva fakadt, mint előbb, és úgy meghatott a Szancsót, hogy kebléből egy 4 reálost vont elő, és odaadta Alamizsnakép. Don Quixote megint tovább haladt, és egy másiktól kérdezte, mi a bűne. Ez pedig még az előbbinél is vidámabban így szólt. Én azért megyek, mert túlságba vittem a tréfát, 2 unokahúgommal, s még más 2 leánytestvérrel, kik azonban nem az én húgaim voltak. Végül is annyi tréfát üztem valamennyivel, hogy e tréfából rokonságom úgy összegabajodott, hogy az ördög se tudná kibogozni. Mindezt bebizonyították. A pártfogás hiányzott, pénzem nem volt, s közel voltam hozzá, hogy kirántsák a földet a lábam alól. Ehelyett azonban mégiscsak 6 esztendei gályarabságot kaptam. Ebbe belenyugodtam, ez bűnöm büntetése. Én fiatal vagyok. Ha élek, s meg nem halok, még minden jóra fordulhat. A kegyelmed lovag úr segíteni akarja ezeket a szegény ördögöket, Isten egykor megfizet érte az égben. Mi pedig itt alant, a földön, imádkozni fogunk az Istenhez kegyelmed életért és boldogságáért. Hogy legyen oly hosszú, s oly teljes, mint nemes külseje megérdemli. Ezt deáknak mutatta öltözete, és az egyik őr azt mondta róla, igen nagy fecsegő, de szépen tud deákul. A sor legvégén egy körülbelül 30 éves, igen jó külsejű ember jött, azonban annyira kancsal volt, hogy egyik szeme mindig a másikra tekintett. Bilincsei némileg különböztek a többiétől. Oly hosszú láncot viselt a lábán, hogy egész testét átérte, azon kívül 2 vasgyűrű volt a nyakán, az egyik magán a láncon, a másik pedig egy úgynevezett felnéz barátom volt. Erről vasrúd nyúlt alá egész övig, 2 bilincsben végződött, s ezekben szorították nagy lakattal a rabkezét, úgyhogy kezét sem emelhette szájához, fejét sem hajthatta le kezéhez. Don Quixote megkérdezte, miért láncolták meg ezt az embert, sokkal erősebben, mint a többit. Az egyik őr azt válaszolta, azért, mert ennek egymagának több bűne van, mint a többinek együttvéve. S mert oly vakmerő, agyafurt fickó, hogy bárha így viszik is, tartanak tőle, hogy mégis megszökik. Milyen bűnt követhetett el? Kérdezte Don Quixote, hogy mégsem bűnhődik egyébbel, mint gályarabsággal. 10 évre megy oda, felelte az őr, s ez egyenlő a halállal. Szükségtelen egyebet mondani róla, mint hogy ez a jó ember, az a híres Ginés de Pasamonte, vagyis más néven Ginesillo de Parapilla. Biztos úr, vágott közbe a gályarab, kikérem magamnak a tulajdon és keresztnevek elcsúfítását. Az én nevem Ginés, de nem Ginesillo, családomé pedig Pasamonte, nem pedig Parapilla, mint ön mondja. Seperjen csak mindenki előbb a maga háza előtt. Ez is elég dolgot át. Csak ne olyan fennhangon, címeres gazember, förmet rá a biztos, mert úgy elhallgattatlak, hogy nem köszönöd meg. Úgy látszik, válaszolt a gályarab, az ember csak ugyan kénytelen oda menni, ahova az Isten akarja. De jöhet idő, hogy megérti még valaki, vajon engem Ginesillo de Parapillának hívnak-e, vagy sem. Hát nem annak hívnak, te semmire kellő, kérdezte az őr. Igen, annak hívnak. Hanem lesz rá gondom, hogy ne hívjanak így. Én tudom, hogyan. Most pedig, lovag úr, ha valamivel meg akar segíteni bennünket, adja ide, s azután menjen Isten hírével, mert valóban unalmas már, hogy ennyit firtatja más emberek élettörténetét. ha pedig az enyémet ismerni akarja. Tudja meg, hogy én Ginész de Pasamonte vagyok. Az életemet tulajdon ujjaim írták meg. Az igaz, mondta a biztos, csak ugyan leírta élettörténetét. Úgy, hogy jobban már kívánni se lehet, s elzálogosította a börtönbe 200 reálért. S ki is szándékozik váltani, mondta Ginész, ha 200 aranyért volna is elzálogosítva. S talán oly jó, kérdezte Don Quixote, oly jó, hogy Lazario de Tomás és minden ilyen nemű eddig elé írt, vagy ezután írandó történetek elbújhatnak mellette. S mondhatom kegyelmednek, igaz történet az egész, mégpedig oly elmés, oly mulattató igaz történet, hogy a költötteket nem is lehet hozzá hasonlítani. S mi a címe annak a könyvnek? Kérdezte Don Quixote. Ginész de Pasamonte élete, felelte ő maga. S be is fejezted? Kérdezte Don Quixote. Hogy fejezhettem volna be, hiszen még életemnek sincs vége. Azt írtam meg, ami születésemtől fogva történt velem, egészen addig, midőn legutoljára gályarabságra vittek. Hát már máskor is voltál a gályákon? Kérdezte Don Quixote. Isten és a király szolgálatára már azelőtt is voltam 4 esztendeig, s már tudom, milyen ízű a kétszer sült és a bikacsök. Válaszolta Ginész. És nem is bánom valami nagyon, hogy oda megyek. Legalábbis lesz alkalmas helyem, hogy bevégezzem, mert még igen sok a megírni valóm. Pedig a spanyolországi gályákon több nyugta van az embernek, mint amennyi szükséges. Habár nekem az íráshoz nem is kell nyugalom, mint hogy amit írni akarok, könyv nélkül tudom. Úgy látszik, ügyes fickó vagy, mondta Don Quixote. És boldogtalan, tette hozzá Ginész, mert a szerencsétlenség rendesen a jeles tehetségeket üldözi. Üldözi bizony a gazembereket, szólt a biztos. Mondtam már, biztos úr, válaszolt Ginész, ne sértegessen, mert az urak nem azért adták magának a pálcát, hogy minket, itt menő szegényeket bántalmazzon, hanem hogy vezessen és odavigyen bennünket, ahova ő felsége parancsolja. S ha nem, Istenemre, de elég. Eljön még a leszámolás napja. Addig pedig hallgasson mindenki. Tegyen jót, beszéljen még jobbat, s most előre, mert már csak ugyan elég a fecsegésből. A biztos felemelte pálcáját, hogy ezzel válaszoljon Pasamonte fenyegetőzésére. Don Quixote azonban közbelépett, s kérte, ne bántsa, mert ha valakinek a kezét így megkötötték, nem lehet rossz néven venni, hogy valamennyire megoldja a nyelvét. Azután így szólt a láncra vertekhez. Mind abból, amit tőletek hallottam, kedves testvéreim, azt vettem ki, hogy ám bár bűneitekért fenyítettek benneteket, a büntetést, melyet ki kellett állnotok, nem szívesen szenveditek, s igen kedvetlenül és akaratotok ellenére mentek oda, ahová rendeltek. S nem lehetetlen, hogy az a kis hitűség, melyet ez a kínpadon tanúsított, a pénzhiány Amannál, a pártfogás hiánya a harmadiknál, s végül a bírónak ferdeítélete volt az oka minden veszedelmeteknek. S csak is így jártatok, így szerencsétlenül, holott különben a részeteken volt az igazság. Minden oly világosan áll immár lelki szemeim előtt, hogy azt sugallja, arra int, sőt, arra kényszerít, hogy az irányotokban tanúsított példával bizonyítsam be, mi végre küldött az ég engem a világra, s miért álltam én abba a lovagrendbe, melybe álltam, s miért esküdtem meg, hogy segítségötökre kelek a szűkölködőknek s a hatalmasoktól elnyomottaknak. Minthogy azonban tudom, a bölcsesség egyik szabálya, hogy amit jó szóval elérhetünk, ne akarjuk erőszakkal. Én kérni szándékozom az őrző és biztos urakat. Legyenek olyan szívesek, és oldjanak fel benneteket, és eresszenek el békével. A király nem fog hiányt látni olyanokban, akik készek jobb ügyben szolgálatába állani. Azt pedig nagy kegyetlenségnek tartom, hogy rabokká tegyük azokat, akiket Isten és a természet szabadnak alkotott. Különben tisztelt őrzők, ezek a szegény emberek ti ellenetek semmi rosszat el nem követtek. Maga feleljen mindenki a maga bűnéért. Van Isten a mennyben, aki nem hagyja a rosszat büntetlenül, a jót jutalmazatlanul. Az pedig éppen nem illik, hogy tisztességes emberek más olyfele barátaiknak hóhérai legyenek, akik semmit sem vétettek ő ellenük. Ezt egész tisztelettel és szelídséggel kérem, s hogy legyen miért köszönetet mondanom, ha teljesítitek. Ha azonban jó szántotokból meg nem teszitek, ez a dárdas, ez a kard karomnak hatalmával, erőszakkal fog kényszeríteni benneteket. Csókolni való ostobaság, kacagott a biztos. Igazán jó tréfa, melyel uraságod eltalált a szarva közt a tőgyit. Azt kívánni, hogy szabadon bocsássuk a király fegyenceit. Mintha bizony hatalmunkban állna elbocsátani őket, vagy kegyelmednek, hogy nekünk ezt parancsolja. Menjen az Úr Isten hírével, igazítsa helyre a fején azt a borbétányért, és ne keresse a háromlábú kacska-macskát. Te magad vagy a kacska, meg a macska, te bitang! Rivalt rá Don Quixote. A szót nyomban tett követte. Úgy gyorsasággal rohanta meg, hogy a megtámadottnak még arra sem volt ideje, hogy védelmi állásba helyezkedjék. Don Quixote már a földre taszította dárdájával, rót sebet ejtve rajta. Szerencséjére jól szemeltek ellenfelét, mert ez volt a puskás. A többi őr alig tudott hová lenni meglepetésében e váratlan támadásra. Mikor azonban magukhoz tértek, a lovasok kardot rántottak, a gyalogosok dárdát szögeztek, s rárohantak Don Quixotéra, aki teljesen nyugodtan várta őket, s bizonyára nagyon pórul jár, ha a láncra fűzött gályarabok a szabadulásra kínálkozó alkalmat meg nem ragadják, és nem törik bilincseiket. A nagy zűrzavarban az őrök hol a bilincseiket oldozó fegyencekre, hol az egyre támadó Don Quixotéra rohantak, s így aztán mit sem végeztek. Sancho Ginés de Pasamonténak segített az oldozkodásban, aki aztán elsőnek szabadult meg bilincseitől, s azonnal rárohant a földre terített biztosra, elvette kardját és puskáját. A puskát hol az egyik, hol a másik őre fogta, nem sütötte el, de így is csak hamar megtisztította a helyet az őröktől, akik futásba kerestek menekvést, részint Pasamonte puskája, részint a már megszabadult gályarabok kőzápora elől. Sanchót mindez felettébb agasztotta, mert úgy vélte, hogy a megfutamodottak azonnal jelentik az esetet a Santa Hermandónak, mely a félrevert harangok jeladására azonnal a fegyencek keresésére kél, közölte is urával ezt a félelmét, és kérve kérte, álljanak odább, s rejtőzenek el a közel levő hegyes vadon sűrűjébe. Jó, jó, mondta Don Quixote, tudom én, hogy most mit kell cselekedni. Magához hívta valamennyi szerteszét csapongó gályarabot, a biztost már bőrig kifosztották, most azonban visszatérvén körülfogták Don Quixotét, hogy mi a kívánsága. Ő pedig így szólott. Tisztes rendű emberekhez az illik, hogy hálások legyenek a jó téteményekért. A hálátlanság az Isten leginkább sértő bűnök egyike. Ezt pedig azért mondom, uraim, mert saját szemetekkel tapasztalhattátok, mit köszönhettek én nekem. Jó tettem díjául, azt kívánom, sőt azt rendelem, vegyétek föl a láncokat, melyektől nyakatokat megszabadítottam, s induljatok rögtön Tobozó városába. Jelentkezzetek ott Dulcinea del Tobozó úrhölgy előtt. Mondjátok meg néki, hogy az ő lovagja, a búsképű, köszönti őt. Azután pontról pontra beszéljétek el, amilyen híres kaland alkalmával történt. Míg az oly forrón óhajtott szabadságot vissza nem nyertétek. Ha ezt megtettétek, akkor aztán mehettek, amerre kedvetek tartja. A gályarabok nevében Ginés de Pasamonte felelt ekképpen. Amit nekünk kegyelmed, ami úrunk és szabadítónk parancsol, teljes és tökéletes lehetetlenség teljesíteni, mert mi csoportosan nem járhatunk az utakon, hanem csak egyenként, magánosan, akkor is kiki arra, amerre néki legcélszerűbbnek látszik, és ha kell, beegész a föld gyomrába, hogy a Santa harmaddal meg ne találja, mert kétség kívül azonnal keresésünkre indul. Amit kegyelmed cselekedhetik, és igen helyes is lesz, ha megcselekszi, az, hogy a hódolatot és a Dulcinea del Tobozó úrhölgy előtt való megjelenést változtassa bizonyos számú üdvözlégyre és hiszekegyre, amit kegyelmed lelke üdvösségért mondani fogunk, és ezt megtehetjük akár éjjel, akár nappal, menekülés vagy pihenés közben, békében és háborúban. Azonban azt gondolni, hogy mi készek leszünk visszatérni az egyiptomi húsos fazékhoz, vagyis más szavakkal láncainkat felvéve Tobozó felé útra kelni, Ez annyi volna, mint azt képzelni, hogy most éjszaka van, holott nem múlt még el reggeli 10 óra, és ezt kérni tőlünk éppen annyi, mint körtét várni a szilvafáról. Akkor hát esküszöm, kiáltott fel Don Quixote, már haragra lobbanva. Te kurafi, Don Kinezilló de Popirro, vagy mi a neved? Te magad mégy majd lábad közé húzott farokkal, s nyakadon minden láncoddal. A különbesen nagyon türelmes természetű Pasamonte kiegyéb iránt már előbb is látta, hogy Don Quixote elméje nem tökéletes, mert képes volt oly balgatagságra, hogy az ő szabadon bocsátásukat kérje. A támadásra kacsintott egyet társainak, erre a gályarabok oly kőzáport zúdítottak Don Quixotére, hogyha 100 keze van, se tudja pajzsával fedezni magát, s a szegény Rosinante pedig oly kevéssé hederített a sarkantyúra, mintha ércből öntött ló volna. Sancho a szamár mögé vonult, s mindkettőjükre zuhogó kőzápor került. Don Quixote sehogy se tudta úgy oltalmazni magát, hogy mit tudom én, hány meg hány kavics ne üsse oldalba, mégpedig oly erősen, hogy végre is elterült a földön. Alig, hogy leesett, a deák mindjárt ott termett, lekapta fejéről a résztányért, 3-4-szer jól hátba vágta vele, s ugyanannyiszor földhöz csapta, míg darabokra nem tört. Megfosztották köntösétől, melyet a páncél fölött szokott viselni, s lehúzták volna még a nadrágját is, ha a lábpáncél meg nem akadályozza. Sanchótól elvették a szűrét, s majdnem egyingre vetköztették. Minek utána pedig egymás közt felosztották a hadizsákmányt, ment kiki a maga útján sokkal nagyobb gondja lévén arra, hogyan rejtőzhetik el a rettegett Santa harmadad elől, semmint arra, hogy láncát felvegye, és Dulcinea del Tobozó úrhölgy elé menjen tisztelegni. Csupán a szamár és Rosinante, Sancho és Don Quixote maradt a harcmezőn. A szamár lekonyított fejjel, elgondolkozva, néha-néha egyet legyintve a fülével, mintha úgy vélné, hogy az imént füle körül süvöltő kőzápor kiújulhat. Rosinante pedig ura mellett feküdt elnyúlva, néhány teli találat őt is földre terítette. Sancho pedig egy szál ingben a Santa harmadattól rettegett, Don Quixotét pedig majd szétvetette a harag, hogy éppen azok bántak így el vele, akiket jó téteményben részesített.